És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet. Erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Kozmin Dimát a Táncvilágnapján láttam táncolni a Csíkszeredai téren. Olyan erő és tűz volt minden mozdulatában, hogy kíváncsi lettem rá, az ő történetére. Már akkor megbeszéltük, hogy meg fogom keresni, és ő azonnal igent mondott rá. A kötelező dokumentálódás közben leesett az állam. Egy sepsiszentgyörgyi roma családból származó fiatalemberről találtam videókat, aki úgy beszél románul, mint a vízfolyás, és olyan eredményeket ért el csapatával, hip-hop táncosként, mint kevesen vidékünkön. Nagyon kíváncsian vártam a beszélgetést, érdemes meghallgatni. Kicsit belelátunk abba is, hogy milyen az élete egy szegény roma családba születő fiatalnak, és mennyi esélye van, vagy inkább milyen erőfeszítésekre van szüksége egy ilyen fiatalnak, ha más életet szeretne magának, mint szüleinek volt. Kozmin Dima egy csodaszerű baleset következtében ébredt rá arra, hogy ő többet akar, mást akar, mégpedig példakép akar lenni más roma fiatalok számára. Már általános iskolásként dolgozott a tanulás mellett. És sportolt. Célokat tűzött ki, álmodott nagyot, és konokul ment lépésről lépésre előre az általa eltervezett úton, ahol nagyon sokan bántották származása miatt, ahol kétszeresen, ötszörösen kellett bizonyítania emiatt. És kell még ma is. Hallgassátok, hallgassák szeretettel Kozmin Dima történetét. Az adás elérhető YouTube csatornámon is, sok más érdekes beszélgetéssel együtt. Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem. Én tényleg nagyon kíváncsi vagyok arra, amit most nekem fogsz mesélni, főleg a táncról. De kezdjük a legelején. Ha megkérdezhetem, gondolom megkérdezhetem, mert szerintem nagyon fiatal, hogy hol születtél és mikor?
Én a Sepsiszentgyörgyön születtem 1997-ben.
Kicsit mesélj nekem egy gyerekkorodról, hogy milyen volt, hol jártál suliba, mi volt, ami foglalkoztatott, egyáltalán milyen volt a gyerekkorod?
Hú, hát ez egyből belevág a lecsóba ez a kérdés nekem. Nekem a gyerekkorom elég kényesnek mondanám. Nem is kényes, inkább nehéznek mondanám, azért, mert ugye mivel roma származású vagyok, ezt azért nehezen vállaltam gyerekkoromban is, ez mindig is érződött rajtam, hogy szégyeltem azt, ahonnan jövök, vagy aki vagyok. És ezért nagyon sokan rasszistán kezeltek, mert látták azt, hogy igen, nekem ez egy gyenge pontom. Egyébként én egy szegény roma családba születtem, egy szociális garzonban nőttem fel, ezen kívül a Gödri Ferenc általános iskolában végeztem, vagyis ott voltam első osztálytól 8-ig. Aztán egy időben rájöttem arra, hogy nem szeretnék átlag cigány mentalitással felnőni, és valamivel sokkal többet akarok az élettől, mint amennyit az átlag roma emberek szeretnének talán. És az nem volt más, mint hogy álmokat és célokat kitűztem magamnak.
Kicsit még maradjunk itt, nehéz erről neked beszélni, hogy roma vagy?
Nem, abszolút, most már nem. Most már nem. Most már büszkén vállalom.
És amikor gyerek voltál, akkor egyáltalán ez felmerült? Tudtad, hogy mit jelent az, hogy te roma vagy, vagy onnan tudtad inkább, ami ilyen visszajelzést kaptál a környezetettől?
Hát inkább az, amit visszakaptam a környezetemtől.
Iskolában, óvodában?
Iskolában, igen, a Oviban annyira nem éreztették ezt szerintem, nem is emlékszem igazából, de hogy a suliban azt folyamatosan, igen.
Tehát te többségében magyar gyerekek által, tehát magyar
Nem,
suliban jártál?
én román osztályban voltam.
És
Román osztályban voltam, 30, nagyon gazdag, hát nem nagyon gazdag, de
hozzátok
gazdag.
képes.
Hozzám képest, igen, eléggé magasabb szinten álltak anyagi szempontból.
És bántottak téged?
Ja, persze, folyamatosan rasszistán kezeltek, meg aláztak, megvertek, folyamatosan azt éreztették, hogy nekem nincs mit keresnem ott köztük, és innen jött nekem az a belső hang, hogy nekem valamit mindenképp tennem kell azért, hogy kitörjek ebből a nem is tudom miből, hogy nevezzem meg, hogy önsajnálat, vagy ebből a nyomor, vagy nem tudom, hogy nekem, én cigány vagyok, és nekem semmi nem fog összejönni soha, csak azért, mert hogy én cigány vagyok. És akkor innen kezdődött az egész, így az egész utam.
Igazából én nagyon sokat gondolkozom ezen, hogy mi az a pont, vagy mi az az esemény, ami egy ember életében elindítja, hogy ne beletörődjön, hanem elkezdjen ezzel foglalkozni. Meg tudod-e ezt határozni?
Igen, persze, de volt nekem egy balesetem 13 évesen, egy picit ilyen lehetetlen sztorinak hangzik, de mégis megtörtént. 13 évesen volt egy kisebb-nagyobb balesetem, nem tudom, most kisebb-nagyobbnak nevezem, de hogy leestem a 9. emeletről, és egy koponyatöréssel, meg egy térd zúzódással úsztam meg, és ami a legfurább volt az egészben, hogy mindössze 4 napot voltam csak kórházban, mert azt mondták az orvosok, hogy olyan hamar regenerálódott minden porcikám, hogy nincs értelme, amiért bent tartsanak. Azon kívül meg 3 hónapig nem mehettem suliba, mert hogy be kellett keményedjen a fejem lágya, ugyebár. Akkor ez volt az a pont, amikor eldöntöttem, hogy én akkor ezt úgy fogom csinálni, hogy mindenképp ki akarok ebből törni. Akkor a sportban menekültem. Kipróbáltam nagyon sok sportot, fociztam, kézilabdáztam, úsztam, voltam birkozó is, elég magas szinten, csak aztán nem szerettem, mert nem akartam bántani senkit, és akkor ugye növekedtem idővel, is lett egy barátném, aki táncos lány volt, de 7. osztályban, ugye akkoriban még divat volt ezek csinálni ilyen osztálybulit, azt hiszem így mondják helyesen, és az egyik osztálytársam meghívta a barátját, hogy legyen ott vele, és ugye a barátja nagyon jól táncolt, és megkérte, hogy táncoljon egyet az osztály előtt, és amikor táncolt, hogy mindenki le volt nyűgöző, hogy wow, ezt hogy csinálta, és de menő, és hogy néz ki, és milyen jó, csak hogy körülvette mindenki, és én akkor például azt éreztem, hogy nekem is erre van szükségem, hogy engem is elfogadjanak, meg hogy felnézzenek rá, meg ilyenek, csak nem tudtam, hogy kezdjem el, és mivel nem volt nekem gyerekkoromban példaképem, azt mondtam magamnak, akkor már akkor eldöntöttem, hogy na, semmi baj, nekem ez dobta a gép, úgyhogy majd én leszek a következő generáció pozitív példaképes, megmutatom mindenkinek, hogy bármilyen anyagi helyzetű vagy anyagi hátterű románból is lehet elérni bármilyen szintet, bármilyen sportban, vagy akár munkahelyen, vagy tehát bárhol.
És akkor elkezdtél
Elegendő
táncolni?
kitartással. Igen, elkezdtem táncolni, viszont az elején nem vettem komolyan. Az igazság az, hogy nem vettem komolyan, mert én közben ugye még fociztam, csak a balesetem miatt azt mondták, hogy nem nagyon szabadna focizni, nem nagyon szabadna a labdát fejelnem, mert hogy kényes a koponyám is, nehogy egy újabb sérülést szenvedjek, mert talán abba bele is halhatok, mondták az orvosok. De persze 14 évesen ezt kit érdekel, 13 évesen nem érdekelt engem ez. Aztán ugye telt múlt az idő, egyre jobban kezdtem fejlődni, és versenyekre kezdtem járni. Emlékszem, most is az első versenyem a Barolti Táncfesztiválon volt, és 3. helyet nyertem. A csapat, ugye én csapattáncos voltam mindig, soha nem táncoltam egyedül. 3. helyet nyertem, de nem voltam megelégedve. Oké, szép volt a verseny, szépen meg volt rendezve, csak hogy én nem voltam megelégedve az eredményekkel, ezért úgy gondoltam, hogy nekem sokkal többet, vagy láttam, hogy sokkal többet kell dolgoznom, láttam az ellenfeleket, ők sokkal jobbak voltak, és láttam, hogy hova kell fejlődnöm, ezért sokkal többet dolgoztam. Aztán jött az életembe egy nő, aki úgymond második anyám volt, második anyámként tekintettem rá, felnéztem rá, mint ember, és ő tanácsai által, ő egyébként Molnár Enikő a táncoktatón volt, 11 éven át, vagyis nem, 8 éven át, bocsánat, és tőle nem csak táncot tanultam, hanem ugye az élet nagy dolgairól is ellátott bizonyos tanácsukkal. Ugye én nagyon fiatalon elköltöztem otthonról, mert nem igazán volt jó kapcsolatom a szüleimmel, és nem igazán értettük meg egymást úgy, ahogy az kellett. Nem volt meg a szülő-gyerekkel kapcsolat soha, vagy nem volt ilyen, hogy leülünk egy asztalhoz, és na, mesélj, hogy te mi akarsz lenni, vagy mit szeretnél elérni, hogyha nagy leszel, vagy mi lesz belőled, ha nagy leszel. Soha nem volt meg ez. Viszont nem sajnáltatni akarom magam, mert nekem nem szokásom, én ezt dobta a gép, én tovább léptem ezen, és úgy voltam vele, hogy na majd akkor én leszek a mi lesz a cserebogárból, vagy miből lesz a cserebogárból, dumára fogják azt majd rám mondani. Szóval igen.
És akkor elkezdte táncolni, szóval, hogy táncoltál 8 éven keresztül. Ez mit jelent? Tehát, hogy azért oda fel kell öltözni, meg kell jelenni, meg stb. Tehát
Igen.
hogy tudtad ezt mind megcsinálni?
Igazából 11 évet táncoltam, viszont az edzőmmel, Molnár Enikővel csak 8 évet, mert ugye én táncoltam egy évet egyedül, akkor, amikor elkezdtem, akkor nem vettem igazán komolyan, mert hát ugye nagyon az elején voltam, nem tudtam mit, hogy kell csinálni, ezért csak úgy ott volt nekem a tánc, de nem vettem komolyan. Aztán, amikor Molnár Enikővel kezdtem táncolni, akkor jöttem rá, hogy valószínű, hogy nekem ez kell, mert mikor a színpadra léptem, akkor az úgy két dolgot tisztázott le bennem. Egy, hogy a nézők tapsa, meg a nézők kiáltása, hogy ügyes vagyok, meg minden, meg azt, hogy értékelik azt, amit csinálok, és az adrenalin, amit a tánc nyújtott nekem, az segített kiadni magamból azt a sok negatív energiát, a sok rasszizmust. Visszatérve a kérdésedre, nagyon fiatalon már dolgoztam, úgyhogy mentem suliba, és suli után mentem dolgozni, úgyhogy 4 órát. Eladóügynök voltam egy szolgáltatónál, a Telekom, nem tudom, hallottam már róla, talán biztos, és onnan kapargattam össze ezt-azt, meg ugye a zöldségpiacon is dolgoztam, aközben a munkaprogram után ugye beszállították az árut, én meg az autóról le kellett pakolnom, és el kellett pakolnom a piac. Szóval, ja.
Konkrétan 10 éves korodtól egyedül tartod el magad?
Igen, 17 voltam, ha jól emlékszem, nem tudom pontosan. Már nagyon régen volt.
És emellett elvégezted a sulit is, mert táncoltál is.
Igen, szakács, szakiskolát végeztem. Visszairatkoztam ugye liceumra, hogy érettségizek le, hogy menjek a koreográfia egyetemre, csak sajnos összejött egy-két dolog, és ez nem igazán jött össze nekem, úgyhogy ott kellett hagynom, mert nagyon nehéz volt nappal is suliba járni, és dolgozni is egybe, mert ugye hát már ott volt az idő, hogy normális munkám legyen, normális fizetésem, csak hát ahhoz nagyon sok mindent fel kell tartoznom, és ezek között ez a suli is ott volt.
És erről lemondtál? Vagy ez még azért benne van, mert még...
Hát valószínű, hogy még valamikor előbújik belőlem, de most úgy gondolom, hogy nincs annyi időm, hogy még 2 évet, vagy talán 3-at suliba járjak azért, hogy meglegyen az érettségim, mert én érettségi nélkül is amúgy is megcsináltam ezt.
És akkor beszéljünk arról, hogy milyen táncot táncolsz, és hát elértél olyan eredményeket, amit nem sokan innen a környékünkről.
Igen, én 5 évet táncoltam modern táncot, aztán rájöttem, hogy a modern tánc nem nyújt elegendő adrenalin nekem, és ezért az edzőm, hát nem miattam, hanem amúgy is elkezdett az edzőm érdeklődni a hip-hop stílus fele, és különböző koreográfusokkal kezdtünk dolgozni, egyre jobban fejlődtünk, megtanultuk a hip-hop alapjait, és elkezdtünk magasabb szintű versenyekre járni, mint például a World of Dance, a Hip Hop International, ugye a Hip Hop International az a hip hop világában a legnagyobb és a legnehezebb táncverseny is, és 2019-ben ugye megnyertük az országos második helyet, emellett 0,028 választott el az első helytől, de ezen kívül ugye ugyanezen a versenyen tovább jutottunk egy amerikai világbajnokságra, a Phoenix Arizona-ba volt meg, lett volna megtartva, ha nem jött volna a Covid. Ugye mondtam az előző tévés interjúban, hogy nyertünk a csapatommal a horvátországi világbajnokságon, ott is második helyet nyertünk, És életemben először éreztem azt akkor, hogy kifizetődött az a sok évnyi orvérzési munka, meg a kitartás, meg minden, és úgy azt éreztem, hogy végre visszakaptam azt, amiért dolgoztam, és megkaptam azt, amit érdemeltem.
Mi kell ahhoz, hogy valaki jó táncos legyen?
Elegendő kitartás. Ez a legfontosabb, a kitartás, és munka, nagyon sok munka. Tehát sokat kell, nagyon sokat, és nagyon sok időt kell áldozni arra, hogy megtanuld az alapokat, az alaplépés kombinációit, meg hasonlók. Tehát nagyon sokat kell dolgozni, nagyon sok mindent kell feláldozni. Én is nagyon sok áldozatot hoztam azért, hogy megtanuljak, meg hogy ugye az van, hogy az életben két, ahogy az életben, hogy a táncban is kétféle ember létezik. Van, aki megtanul táncolni, és van, aki ezzel születik. Na, én megtanultam táncolni, és soha nem fogom megbánni. Tehát ugyanezt mondom, hogy a munka is elegendő kitartás.
Amikor elfogy az erőd, vagy elfogyott az erőd, és úgy érezted, hogy nincs értelme, de elkeseredtél, mert biztos volt ilyen, akkor mi vitt tovább?
Két dolog vitt tovább. Az egyik az edzőmnek a legjobb tanácsa, amit kaptam egész életemben, az, hogy amikor elfáradsz, és azt érzed, hogy nem bírod, akkor van a legnagyobb potenciál benned, és mégis bírod egy kicsit. És az a kicsi hozza meg azt a bizonyos eredményt, amiért dolgozol. Ez volt az egyik, és a másik a belső hangom, ami azt sugallta, hogy neked muszáj, neked csak ez van, ezt kell csinálnod. Szóval nem volt bennem az, hogy én feladnám. Jó, volt, hogy kész, ennyi volt, elegem van, tovább nem csinálom, mert nem bírom. De aztán rájöttem, hogy mennyi jót és mennyi mindent elértem, miközben táncoltam, hogy az emberek végre megszerettek, az emberek végre elfogadtak azért, aki vagyok, meg amit csinálok, és akkor rájöttem, hogy nekem ezt kell csinálnom.
Meg lehet élni a táncból, tehát van olyan útja, hogy az legyen akár az életed fő tevékenysége, tehát hogy meg lehet ezt csinálni?
Én úgy gondolom, hogy meg lehet csinálni, én viszont nem gondolom, vagy nem mondom azt magamról, hogy én már tudnék táncból élni, de meg lehet élni belőle, sőt, nagyon sok pénzt is lehet keresni.
Mit csinálsz most?
Jelenleg ugye főszakács voltam egy háromcsillagos hotelben, de aztán jött egy lehetőség, és jelenleg készülök elutazni az országból. De nem sokra, csak 2 hétre, aztán jövök vissza, és folytatom szerintem ugyanúgy a szakács szakmát.
Így felnőttként, amióta szakács vagy, és amióta eredményeid vannak, ért bántás azért, hogy te roma vagy? Vagy...
Igen. Igen, a rasszizmus az folyamatosan jelen van az életemben, viszont ott van a közönségi média is, ahol ugye eléggé, már úgymond ismert kezdek lenni, például TikTokon 66 ezeren ismernek, vagy követnek, 66 ezeren több milliós nézettségem van, vagy akár több millióan lájkoltak eddig tevékenységemet, szóval úgy gondolom, hogy nekem ez egy pótlék, ami az, ugye az emberek szeretik azt, amit csinálok, azt, amit gyártok, és az a menekülésem szerintem a rasszizmus elől. Elég gyakran ér rasszizmus. Bár nem látszik rajtam, hogy roma vagyok, mert sokat adok magamra, hogy valahogy kinézek, mert ugye gyerekkoromban nem volt rá lehetőség, akkor azt mondtam, hogy na majd nem baj, ha majd felnövök, akkor saját pénzem lesz, akkor majd mindent megengedek magamnak, és nem fognak azzal cukolni, hogy nézel ki meg, hogy milyen ruhá van rajtad.
Többet kell neked bizonyítanod, vagy esetleg be is szólnak az emberek? Ezt azért kérdezem, mert nagyon sokszor megkapom azt a vádat, hogy nem igaz, amit én mondok, amit a gyerekekkel együtt lévén tapasztalok. Tehát nagyon sokszor azt mondják, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy bizog, de...
könnyű azt mondani, hogy nem igaz. Én úgy gondolom, hogy a rasszizmus az nagyon-nagyon, tehát már a kezdetek óta létezett, amióta az emberiség tudja a fejét, és mai napig megkapok egy-egy olyan hozzászólást, hogy büdös cigány, vagy mit akar ez a cigány, vagy mit képzel magáról. De nagyon könnyű rávágni ezt, hogy ez nem igaz, ez hazugság, mert hogy az emberek azt, ők nem látják a hibát önmagukba, ők mindig másban keresik a hibát, úgyhogy nyilván ezt egy rasszista ember nem fogja felvállalni, hogy ő igenis rasszista, meg hogy érted.
Nem akarok sokat ezen erről kérdezni, de ezt még muszáj megkérdezem, hogy volt olyan eset, amikor esetleg valaki őszintén kíváncsi volt arra, hogy te ki vagy, te mit látod, és meghallgatva téged azt mondta, hogy Vagy esetleg átgondolta, hogy miért is cigányozott
Persze,
előtte?
persze, nagyon, nagyon gyakran előfordult, amióta táncoltam, és ugye sikeres eredményeket értem el. Nagyon sok ember megváltoztatta a véleményét rólam, és mondták nekem, hogy soha nem gondolták volna, hogy abból a úgymond büdös cigányból lettem én. Ugye mondtam, hogy miből lesz a cserebogár, és mondták nekem is, hogy nem gondolták volna soha, és hogy milyen kitartó vagyok, és hogy milyen példaértékű azt, amit képviselik, és azt, amit nyújtok a generációnak. És akkor mindig azt mondtam, hogy igen, ez volt a célom, hogy pozitív és példaértékű ember, tehát pozitív példakép legyek a következő generációnak. Mindig is ezt szerettem volna. Úgyhogy.
Kicsit mesélj a TikTokról, mert fogalmam nincs, hogy hogy működik, hogy működik.
Hát TikTok az igazából úgy működik, hogy van egy applikáció, és oda töltenek fel 15 és 3 perc, vagy akár 10 perces anyagot, és azt csak görgetni kell. Én általában oda hát vagy vicces videókat posztolok, vagy motivációs beszédeket, vagy akár táncos videókat, miért ne, azokat is nagyon gyakran, vagy a mindennapi életemről szoktam néha egy-egy darabot mutatni, hogy na most én ezt gondolom erről, vagy ezt csinálom ma, vagy itt voltam én, vagy ezt csináltam ott, meg ilyenek.
És úgy gondolod, hogy ez is része, vagy eszköze tud lenni annak, amit mondasz, hogy példaképe lenni a roma fiatalok számára? Tehát látod ezt akár, hogy követnek sokan is, esetleg kérdeznek is, vagy beszélnek is veled?
Persze, természetesen. Én úgy gondolom, hogy a TikTok az most egy nagyon nagy erőforrás nekem, mert nagyon sok embert el tudok érni ez a TikTok által, és nagyon sok embernek tudok példát mutatni, bár úgy gondolom, hogy a TikTok sem a legjobb eszköz, de egyaránt ugyanúgy hasznos az életemben legalábbis, hogy
Hívnak így el iskolákba mondjuk előadni, vagy beszélgetni fiatalokkal, vagy tartanak erre igényt? Vagy látod, hogy van rá igény?
Igen, voltam a Diákoni Egyesület által, voltam nagyon sok iskolában, Barolton is, meg Sepsiszentgyörgy majdnem összes iskolájában voltam motivációs előadást tartani a gyerekeknek, hogy hogyan is mit kellene csinálniuk az életükkel. Vagy nem, hogy mit kellene csinálni, én elmondom a történetemet, elmesélem, hogy mi mentem át, meg hogy ugye nagyon szegény család, meg Alkesz, Fater, meg ilyenek, és meg hogy miért dolgoztam egész életemben, és mennyire megéri egy álmot valóra váltani. Szóval
Hogy fogadnak a gyerekek?
általában nagyon csendben vannak, és nagyon-nagyon figyelnek, bámulnak a csillogó szemekkel, ami nagyon jó érzés, mert olyankor tudom, hogy átadom azt a tudást, amit összegyűjtöttem az évek során, és a végén meg megköszönik, és hálások azért, amit nekik előadok, szóval nagyon jó fogadnak általában.
Tesznek fel kérdéseket? Kíváncsiak erre vagy arra, vagy bátrak?
Általában szégyenlősek kérdéseket feltenni, viszont van köztük egy-kettő olyan, aki igenis érdekelt, és megkérdez ezt azt, hogy miért is, hogy döntöttem, hogy én táncos legyek, és miért a tánc, meg ilyenek, de szégyenlősek általában.
És úgy gondolod, hogy vagy esetleg látod is valamiben azt, hogy nyomot hagysz bennük is, mert néha ilyen apróságok változtatják meg az ember életét, tehát nem a nagy dolgok azok, amik megváltoztatják, hanem összetevődik a sok apróság, és az lesz, ami épp alapot ad valakinek. Tehát
Igen,
legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
Igen, általában az szokott történni, hogy az előadás után ugye online küldenek üzenetet nekem, hogy mennyire hálásak nekem, és mennyire példaértékűnek tekintik ezt az egészet, amit én csinálok, amit képviselek, és hogy ott szokták megköszönni az előadást, meg hogy ott voltam nekük is, vagy megölelnek akár ott is, mert volt olyan, hogy odajöttek és megkérdezték, hogy megölelhetnek. Persze természetesen én nagyon szeretem az embereket közel érezni magamhoz, sőt én szeretem az embereket annak ellenére, amit az emberekkel kapcsolatosan átéltem. Attól függetlenül ez nem változtatott bennem semmit, én mindig is egy pozitív ember voltam, és úgy voltam vele, hogy ha rasszista, akkor rasszista, azért problémáim, attól ugyanúgy szeretem, mint ember. Tehát én nem fogok most valakit gyűlölni azért, mert hogy ő azt gondolja, hogy a cigányok más emberek, vagy akár más színű bőrű emberek. Szóval ez nem változtatott semmit benne. Mindig is ez a vidám és mosolygó ember voltam, meg szerettem bolondkodni, úgyhogy Igen.
És hogyha találkozom mondjuk a régi osztálytársaiddal, azokkal, akik ütöttek veletek, amikor kicsi voltál, akkor az milyen? Hogy
Hát
na?
nekem volt egy felemelő érzés, már találkoztam velük egyébként, és csak úgy poénból rákérdeztem, hogy na, mit csináltok, mi újság veletek, és panaszkodtak, hogy jaj, de rossz nekik már, hogy ők nem tudom, három vagy négy váltásban dolgoznak, és hogy milyen nehéz nekik az életük, meg minden. És oké, nem mondom, a munka nem szégyen, soha nem is volt az, és soha nem is lesz szerintem, de hogy én eközben elgondolkodtam, egyébként nem is meséltem, hogy voltam 3 évet színész is, az André Mure Sánluba színészkedtem, és akkor elgondolkodtam, hogy én voltam színész, én voltam ugye báros, szakács, táncoktató, ugye hátrányos helyzetű gyerekeknek táncot oktattam is a Diákoni Egyesület által, és mennyi mindent elértem, miközben ezek az emberek nem tettek semmit az életükért, és azt gondolom, hogy a karma visszavágott nekünk. Én nem voltam soha a bosszúálló típus ember, de hogy úgy voltam vele, hogy na, majd mindenki megkapja magának azt, amit érdemel, úgyhogy nem haragszom persze egyikükre sem, mert na, gyerekek voltunk, talán nem tudták, hogy mit csinálnak, és hogy ezt nem így kellene, de hogy igen, ezt gondolom.
Mi lesz a tánccal? Táncolsz most még? Egyáltalán kell ahhoz, hogy az ember formában maradjon napi szinten edzeni valamit?
Természetesen a tánchoz, ahhoz folyamatosan konstans edzés kell, viszont én már lassan azt hiszem 1 éve már nem táncolok versenyszinten, viszont még eljárok fellépésekre, ahova meghívnak. Ugye találkoztunk már a Csíkszeredai Színház előtt is, ugye Táncvilág napján, és attól függetlenül, hogy én már nem táncolok versenyszinten, ugyanúgy tartok magamnak különböző edzéseket, itthon szoktam csinálni, vagy akár elmegyek, szaladok meg ilyenek, úgyhogy.
Van még terved a tánccal kapcsolatosan?
Volt, és van nyilván, de hogy úgy gondolom, hogy eleget nyújtott nekem a tánc, és itt az ideje valami újat is kipróbálni. Ami ugye ugyanaz a cél megmaradt, hogy a pozitív példaértéken megmaradjon, de hogy ugyanennyi kitartásom lenne, úgy gondolom, hogy ugyanennyi kitartással fognék neki bármi újnak, ami jót nyújt nekem.
És mi van a fejedben, vagy elárulod ezt, vagy ez egy titok?
Hát
Biztos
egyelőre
tudod
titok, mert
már.
tudom már, csak hogy vannak olyan dolgok, amikről még nem szabad beszélnem, mert ugye szerződések kötnek hozzá, akkor nem igazán szabad beszélnem, de hogy ezt majd idővel úgyis fog látni fogják az emberek, mert ugye tévéműsorok meg ez az is. Na.
Tehát akkor szoríthatunk neked.
Természetesen, igen, nem sokára készülök egy olyan tévéműsorba, ami engem teljes mértékben jelképez, úgyhogy
Muszáj egy kicsit még arról is beszélni, nem fogadlak erről, nehogy véletlenül kikutyafüllyed,
nyugodtan,
amit nem
nyugodtan,
szabadna.
azért vagyok.
Muszáj még arról megkérdezelek, hogy láttam egy interjút veled egy román adón, és arra gondoltam, hogy nézd meg, itt azt mondjuk, ugye te is mondod, hogy milyen sokan azt mondják, hogy jé, a büdös cigány, de sokkal jobban beszélsz románul, mint mi.
Igen, azért, mert hogy ennek is egy nagyon vicces története van. A román osztályba kerültem, mondtam már, ugye? És egész életemben románul tanultam. Én egyedül tanultam meg írni, olvasni magyarul, és ezért van az, hogy én nagyon jól beszélek románul. Tehát én, mikor oviból kerültem volna első osztályba, az aligazgatónő volt a tanítónő, és ugye nem volt elegendő a román diákja, és ezért azt mondta a édesanyámnak, hogy ha a fia is román osztályba kerül, akkor ugye a magyar osztályban kapnak a diákok, nem tudom, Magyarországról valamennyi összeget támogatásként, akkor ezt az ön fia is megkapja. Édesanyám úgy volt vele, hogy oké, akkor menjen román osztályba, én nem bánom. És mivel én oviba már nagyon jó, hát nagyon jól beszélgettem közben románul, ezért úgy gondoltam, édesanyám, hogy hasznos nekem, hogyha a román osztályba megyek, mert miért ne? És hogyha már megkapom ezt a támogatást, akkor még jó. Aztán mégsem kaptam meg, és végül nem vettek ki román osztályból, és maradtam román szakos.
De hogy tényleg teljesen, tehát hogy most nem tudom, hogy mit jelent az anyanyelvi szint, de teljesen, tehát nagyon jól beszélsz
Persze,
románul.
mindkét nyelvet anyanyelvi szinten beszélem, tehát a román és magyar, az nem, hogyha valaki megkérdezi nekem, mi az anyanyelvem, nem tudnám eldönteni, tehát nem tudnák válaszolni normálisan, mert nem tudom, hogy most én sem tudom, melyik az anyanyelvem, de hogy mindkettőt elég magas szinten beszélem.
És azt mondod, hogy egyedül tanultál meg írni, olvasni. Ezt hogy kell elképzelni? Mert el nem tudom képzelni, hogy valakiben fiatal kamaszként jön a készítés, hogy akkor ő most megtanuljon.
Ennek is egy vicces története van. Az van, hogy ugye otthon magyarul beszéltünk, nekem ennyi volt az előnyöm, hogy magyarul beszéltünk, viszont nem tudtam olvasni magyarul, és már akkoriban ugye megjelentek, kezdtek megjelenni a számítógépek, meg akkor nem voltak okos telefonok, csak a számítógépek is. Volt egy közönségi média platform, ahol ott írogattak, meg próbáltam is ismerkedni emberekkel, csak hogy mindenki magyarul írt, és én soha nem értettem, hogy mit írnak. Aztán úgy voltam vele, hogy egyáltalán akkor ráveszem magam valahogy, megtanulom, és online tanultam meg végül írni, olvasni magyarul, és úgy gondolom, hogy vannak olyan személyek, akik magyarul tanultak egész életükben írni, olvasni, de sokkal helyesebben írok néhány embernél. Szóval ez egy úgymond flex nekem, hogy megtanultam egyedül a világ második legnehezebb nyelvét grammatikai szempontból, mert hát, hogyha őszintén vagyunk, akkor a magyar nyelv a grammatikai szempontból a világ második legnehezebb nyelve. És hasznos számomra az, hogy megtanultam ezt.
És mondod, hogy szakács vagy a suliban, a középiskolában, ott milyen volt neked? Mondd, hogy valahol jó volt. Mondd, hogy volt egy hely, ahol jól fogadtak, ahol nem kellett neked azon szembesülni, hogy cigány vagy roma, vagy nem tudom. Egyébként ez bántó, hogyha valaki azt mondja, hogy cigány vagy roma,
Ma
vagy
már
melyik
nem,
ez?
ma már nem bán.
Nem?
Ez a hangsúlytól függ, a hangnemtől, ahogy kimondja. Ez attól függ. Nem mindig bánt, de hogy a hangnem, ahogy az, amivel szembesítenek, az van, amikor kiborít, van, amikor nem, attól függ. Mert ugye ez igazából onnan kezdődött, hogy annyira szegény családból jöttem, hogy úgy mentem sokszor iskolába, hogy most is emlékszem, volt egy fehér cipőm, aminek az óra egy vasdróttal volt megkötve, és mikor mentem, mindig kopogott ugye a parketten. És akkor úgy mindig gúnyoltak, hogy a büdös cigány, nincs pénzetek egy normális cipőre, meg ilyenek. De hogy válaszolva a kérdésedre, az egyedüli hely, ahol nagyon jól fogadtak, és családtagként fogadtak el, az a táncterem volt, meg a tánccsapatom és az edzőm. Ők voltak az egyedüli emberek, akik úgymond elfogadtak anélkül, hogy azon gondolkodtak volna, hogy most ő cigány, hogy mit keres köztünk. Tehát nem esélyt kaptam arra, hogy bizonyítsak, mert az edzőm elmondta, hogy látta bennem azt, hogy a tenni akarás van bennem, meg látta bennem azt, hogy igenis önmagamért teszem meg, hogy szerettem is csinálni, és akkor ugye nyilván mondták, hogy hát így kell ezt.
Egy ilyen kis indiszkrét kérdés, hogy jó haverek vagytok, tartjátok a kapcsolatot ma is, követi, hogy mit csinálsz, hogy vagy.
Tartsuk a kapcsolatot, szoktunk beszélni nagyon ritkán, de hogy ugye ők folyamatosan dolgoznak tovább, attól, amit én megváltam tőlük, ők folyamatosan dolgoznak és koncentrálnak arra, amit tenniük kell, de hogy úgy gondolom, hogy igen, szoktunk közben beszélni, meg hogy tartsuk a kapcsolatot.
Jó, és akkor egy ilyen befejező kérdésként, hogy mi lenne az az álmod, vagy mi lenne, nem is álmod, hanem, mert az álmokért az ember tesz, hanem mi lenne az az ideális állapot, ami egy hozzád hasonló gyermeknek egy normálisabb életet biztosíthatna? Tehát mire van szükség? Az embereknek mit kéne tenniük azért, hogy változzon a világ? Mert ugye nagyon sokszor azt hiszük, itt jól belegabajtam ebbe a kérdésbe, de nagyon sokszor azt hiszük, hogy óriási erőfeszítéseket kellene tennünk azért, hogy változzon a világ, és néha egy-egy apróság is elég. Szóval, hogy mi lenne ez?
Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valakinek jobb legyen a világ, először saját magával kell tisztába is rendbe kell lennie. El kell fogadja önmagát, és szeretnie kell önmagát ahhoz, hogy jobb legyen az élete. Ezen kívül nagyon sokat kell dolgoznia, és tényleg, ha azt mondom, hogy nagyon sokat, akkor tényleg orvérzésig kell dolgoznia. Ha magas szintre akar jutni, akkor mindenképp, tehát nem tudom ezt, hogy mondják magyarul, disziplína, ordinesség,
Fegyelem.
munka. De igen, fegyelem kell hozzá, tenni akarási vágy, és elegendő kitartás. Persze meg emelni kell az önbizalom, meg hogy szeresse önmagát. De hogyha szereti önmagát, akkor már van önbizalma is. Ugye olyan világot élünk, ahol az önbizalom már fegyverként szerepel az életünkben, úgyhogy ez a válaszom a kérdésedre.
Tanulható az önbizalom?
Én úgy gondolom, hogy nem tanulható. Én se tanultam senkitől az önbizalmat. Én úgy voltam vele, hogy nekem, mivel színpadra léphettem, ezért úgy gondoltam, hogy én több vagyok az átlag, gyerekként több, azt gondoltam, hogy több vagyok az átlagembernél, aztán rájöttem, hogy mégsem, mert az edzőm elmondta, hogy azért ne ülj fel magas lóra, mert nagyon nagyot lehet esni róla. Meg is értettem, és akkor úgy voltam vele, hogy oké, elfogadtam én magam, ez vagyok én, nem tehetek róla, nem én választottam ezt, hogy én most ez legyek, aki vagyok, és hát, ha egyszer elfogadja valaki magát, akkor már onnan automatikusan jön az önbizalom, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez magától kell jönnie ahhoz, hogy de persze, ezt ugye mondtam, hogy lélekben is, meg mindenféleképpen tisztába kell lennie, és rendbe kell lennie az ember önmagával.
Nagyon szépen köszönöm, és kívánok neked sok-sok sikert mindenben.
Én köszönöm. Hát igyekszünk a legjobbakat kihozni magunkból, aztán a többi jön magától.
Köszönöm.
Én köszönöm a meghívást, és remélem még találkozunk.
Tuti. Szia.
Szia, minden jót.
Neked is. Ez volt az És te ki vagy című műsor eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra!